Györkösmányi Albertet mind a mai napig hajlamos a szakma a naív művészek közé sorolni. Elsősorban azért, mert képzőművészeti tanulmányok nélkül nyúlt ecsethez. Festésmódja pedig egy olyan újrateremtett világot tár elénk, amely nem szűkölködik ugyanakkor sem a szülőföld szeretetében, sem a vallás tiszteletében és Isten félelmében, sem pedig a hagyományok őrzésében. Csak éppen egészen sajátos módon teszi ezt. Színei hamarabb állnak közel a mesék világához, alakjai úgy szintén, noha nincs ebben semmi kivetni való. A művész így látja a világot. Györkösmányi Albert élete vége felé elkezdte szalagra mondani gondolatait. Kicsit kajánul meg is jegyezte, hogy minden bizonnyal gondot okoz majd a kutatóknak, hogy mivel és hogyan dolgozik, illetve fest. Györkösmányi Albert ezeken a hangfelvételeken igyekezett pontos támpontokat nyújtani az utókornak és a szakmának arra a belső világra vonatkozóan, amely képein kivetül. Utóvégre színekben látja világot. Idézzük. A mezőt, az erdőt, a fákat színekben is látom, ugyanakkor, mintha minden muzsikálna is. A forrásvíz a csorgónál, mintha Mozart muzsikája lenne. A mezők, az erdők, akár egy szimfónia részlete. A tiszta házak, a fehér falak, gótikában összehajló fák, és a mezőn dolgozó emberek, mintha orgona hangok lennének. Részemre csak az a fontos, hogy mindezt megfessem úgy, ahogy én érzem és látom. Ilyenkor megnyugszom és megpihenek mindaddig, amíg egy új képet látok vagy hallok. Eddig az idézet a hangfelvételből. Györkösmányi Albert 40 évesen kezdett el festeni, felesége Jakab Ilona festőművész hatására. Végzettsége szerint klarinét művész, tanár volt. Azt, hogy véletlenül ecset került a kezébe és egy paletta festékmaradékkal, élete szakaszos csodái egyikének tekintette, ami ezután egész életét meghatározta. A naív megbélyegzés mindig is zavarta. Nem mintha ez szégyen lenne, vagy hogy bizonyos naivitás nem lenne a festményeimen, mondta. Mint például a Báb Színház című festményemen, ahol a színpadon sárga függönyök között a mackó bőgőzik, vagy a róka szaxofonozik, a kecske dobol. Én szerintem ez sokkal közelebb áll a meséhez, mint a naív művészethez. Györkösmányi Albert színvilágának semmi köze a realitáshoz. Csupán annyi, hogy a tél valóban fehér. A falusi vagy városi estik kékek, az ég millió kék árnyalatával. A háttér pedig olykor piros, ahogy az ökrök is, vagy a nagybőgő, a piros millió árnyalatával. Györkösmányi Albert nem a mesék világát festette, hanem a saját világát, a leggazdagabb szimbólumrendszerrel. Képeinek megfejtése közepette számtalan réteget fejthetünk fel, ha akarunk. Ha ezt nem tesszük, akkor megmaradunk annál az impressziónál, amelyet képei első pillantásra nyújtanak. A csönd és a nyugalom érzetét, a szépségét és a boldogságét. Az életmű azonban ennél sokkal mélyebb üzenetet hordoz, társadalomkritikai vetületei sem elhanyagolandók, sőt, háborúra utaló képei művészi bravúrral maradnak meg ennek a nagyon egyéni látásmód kivetülésének keretei között. Györkösmányi Albert a gyászt, a magányt és a szomorúságot is a legkevesebb formával és a színek árnyalatainak sokrétűségével fejezi ki mesteri módon. Életművének korszakokra bontása ellen mindig is tiltakozott. Színei sem korszakolhatók, mert azok az egész életművet alkotják. Tematika szempontjából azonban csoportosítható ez az életmű is. Ezt próbáljuk most rendszerezni a kiállítás egyik kurátorával, Szebeni Zsuzsannával, a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetőjével. Marosvásárhelyre ugyanis helyhiány miatt egy kisebb anyagot bemutató tárlat érkezett, az életművet szűkíteni kellett.
Nyilván voltak olyan sarokpontok, ami egész egyszerűen nem volt kihagyható. Tehát végülis ilyen szempontból egyszerű dolgom volt, hiszen például a szülőföld, Szent László kalotaszegvilága megkerülhetetlen. Aztán a következő teremben úgymond a Györkösi életmű alap alkotásai, amely minden egyes nézőnek eszébe jut leghamarabb Györkösről. Tehát ezek a tipikusan györkösös alkotások, amiket szintén nem lehetett kihagyni. Nyilván itt már nagyon nagy belső feszültség és vita volt abban, hogy akkor, jaj, most akkor ezt kihagyjuk, hogy hagyjuk, hogy nem hagyjuk. Én nagyon sokat foglalkoztam az ő színvilágával, engem ez vezetett. Tehát ugye én azt is néztem, hogy a hideg és meleg színeknek az aránya hogyan színesíti. Nagyon fontosnak tartottam például azt, hogy az ön arcképe megjelenjen, bár például a kurátorok többi része úgy gondolta, hogy ezek a portrék nem annyira fontosak az életmű szempontjából. Nekem ez nagyon fontos, mert azt hiszem, hogy például egy önarckép, az a festő gondolkozását a világról, ez nem egy sima portré, elég, hogyha például Rembrandtra gondolunk, és ez Györkösnél is, hiszen többször is visszajön, és nagyon szép monokróm alkotását választottuk, és én nagyon örvendek, nekem mindig sokkal többet elárul ez az önarckép az ő világáról, arról, hogy ő hogyan érezte magát, azt, hogy hogyan látta a világot, és én nagyon remélem, hogy ez az önarckép ezt adja vissza mindazok számára is, akik megnézik. Hát nyilván egy másik olyan sarokkő, a Kalevala sorozata, ami megkerülhetetlen az életmű szempontjából, hiszen Györkös olyan értelemben nem politizált, hogy nincsenek úgymond az ellenállásra utaló, vagy nyíltan politikai állásfoglalás típusú festményei, de hogyha belegondolunk, hogy az a korszak, amikor ő festett, belegondolunk abba, hogy mit festett, dúlta a falurombolás és egy ideológiai kinyilatkoztatása a realizmus fele, és ő ezzel egytől egyik szembe ment minden egyes alkotásával. Én azt hiszem, hogy emiatt a szülőföld és a szülőföld szimbolikájához kapcsolódó alkotások, azok meghatározóak. Nála nem jelennek meg olyan értelemben azok a, úgymond a szocializmus borzalmai, ami nagyon sokszor egy-egy ellentétet szokott a kornak a festményein megjegyezni, viszont hogyha megnézzük ezek, teljesen szimbolikus és álomszerű alkotások, tehát azért ilyen konyhókat nem látunk most sem Szent Lászlón. Nyilván az épületképei azok már sokkal realistábbak, de a szülőföld képe az egy idealizált kép, ugyanúgy, ahogy például a kaloteszegi portréi ikonszerűek is egy csodálatos, tiszta világot adnak vissza, egy olyan világot, ami már az ő idejében is a pusztulásnak a határán volt. Nagyon fontos a zenére utaló, a zenére és a hangszerekre, és ez két irányban is. Egyrészt a zenének a csodálatos, elvarázsoló jellege, ami a szimbolikában akár zeneműveknek a címeit is viseli, de ugyanilyen fontosak a kórusok fele, és például a katonazenekar fele, mert ez meg a közösségnek az erejét szimbolizálja, és ez egy nagyon divatos téma volt abban az időben, de Györkösnél én úgy gondolom, hogy egy ilyen kirobbanó erő, és egy nagyon nagy szépség tükröződik. Azt hiszem, hogy mindnyájan elkezdünk vágyni egy kórusba, egy képzeletbeli kórusba, amikor meglátjuk ugyanúgy, ahogy a vizeknek a világát és az éteri világot a zenei műveket felvonultató alkotások tekintetében. Egy más csoportba, de egy picit átvezet, azok az épületek, ahol hangszerek vetülnek ki. Konkrét élményből is elindult, hiszen a Farkas utcai orgona koncertről kiszorult, és az első ilyen képe, de később ez már egy nagyon éteri orgonává alakul, ami időnként angyalszárnyaknak tűnik. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes átvezetés, és hogyha megnézzük ezeket az épületképeket, amiből ide sajnos tényleg nagyon-nagyon keveset tudtunk elhozni, nagyon különleges napszakokban, olyan atmoszférában, hogy csak tényleg azok a vérbeli kolozsváriak ismerik, hogy egy-egy őszi, ködös, homályos hajnalon, vagy egy nagyon éppen a lemenő napsugarain tükröződő, tehát nagyon érdekes évszakokat és időszakokat tudunk utolérni, nyilván az ő belső világának a kivetülései. Ezekkel szoros rokonságot mutatnak a Kalevala képei. Nagyon érdekes, ahogy szinte váltakoznak a kalotaszegi világot és az északi világot bemutató képei. Nem véletlen, hogy ez a Kalevala sorozata felkeltette a finn államnak az érdeklődését is, és egy emlékéremmel jutalmazták a tevékenységét. Talán a Györkös ismerők számára a legnagyobb meglepetést a legutolsó terem szerkezete, hiszen itt nagyméretű Györkös képek láthatók különféle tematikában. Amit szerettünk volna bemutatni, mert ebben a teremben nagyon nagy méretű és nagyon kis méretű festmények láthatók, rokon tematikában azt szerettük volna, hogy ő mennyire tudott az arányokkal és a kompozícióval kifejezni érzelmeket. Papíron én másképp terveztem meg az egészet, de aztán kiderült, hogy ott másképp működik a függesztő rendszer, és akkor ezért kellett gondolkoznunk hosszasan, hogy mi az, ami érdekesé tudja, és ezért választottuk ezt a megoldást, hogy a nagy és a kis és hasonló témájú, tehát például a Kahuta szeg és a Kapuban című kép, ami ugyanazt a témát mutatja be, az egyik egy óriási kép, ahol a Kahuta szegi lányok koszorúja nagyon szép direkt színekben jelenik meg, és ugyanez a motivum, a válfűnek a keresztjének a vörösse, megjelenik egy kisméretű képen a Kapuban, egy ilyen misztikus, szimbolikus alkotás, amelyen a kereszt ugyanúgy kiviláglik, de közben nagyon-nagyon érdekes, mert Györkösnél mindig a több rétegűség és a párhuzamoság, hogy miközben a vállán megjelenik a vörös kereszt motivum, ami a válfűt utal, illetve a válfut jelenítik meg. Gyakorlatilag az ős magyar viselet egyetlen eleme a muszúj, ami vörösen jelenik meg, tehát a keleti eredetünknek az egyetlen bizonyíték. A nagyon-nagyon érdekes játék, ezt a két képet egymás mellé tudtuk helyezni, éppen úgy, ahogy a bögött cipelő és az ablakos. Hát azt hiszem, hogy a Györkösi zsenialitásnak az egyik foglalata, hogy ezt a két elesett figurát, hiszen azért a zenész ugyan nyilván a művészetnek is egyfajta hordozója, de hogy ez a bőgő cipeli hajnalban, és hogy mellette áll ez az ablakos a kis megrógyant lábával, és azzal az óriási nagy súllyal, amit nyilván ez az ablak jelentett, a két figurának a sorsának a párhuzamossága, mindez egy olyan utcasoron, ami kis szemeivel inkább, sokkal inkább egy közösséget, egy falu közösséget szimbolizál, mint konkrét épület sor. Én azt hiszem, hogy ez egy csodálatos foglalat, és akkor emellé állítottunk egy kis vázlatát, ami a bögő cipelő egy ablakban, egy hatalmas, ugyanolyan kékszínű ablakban jelenik meg, és én biztos vagyok, hogy ezzel egy picit a műhely titkába is be tudtunk pillantani, hiszen ez a folyamat nyilvánvalóan innen indult az ablak keretből, és aztán nyilván valahogy fejlődött az ablakos fele. Ugyanilyen jelentős alkotása például az a Krisztus kép, amelyben a keresztet cipeli, és azok, akik ismerik a Györkösnek a nagyon vidám és nagyon harsány világát, azok meglepődhetnek azon, hogy a szakralitást és a sorsközösséget milyen és milyen csodálatos monokrom színvilággal tudta bemutatni.
Ugye mondtad, hogy a színvilága az, ami téged mérhetetlenül izgatja a fantáziádat is, meg hát szakmai szempontból is nyilván. Mi mindent tud ő kifejezni ezekkel a színekkel? Arra rájöttél-e, hogy miért pont ezek a színek? Nagyon ellentétesek, viszont nagyon jól meg is férnek egymás mellett, és nyilván alátámasztanak minden egyes mondani valót.
Hosszasan foglalkoztam egyelőre két címnek az elemzését jutottam túl. Az első ez a nagyon érdekes Kármin és Vermillon közötti Györkösi vörös, amit tulajdonképpen, hogyha megvizsgálunk, akkor időnként 9-10 árnyalat is megjelenik egy olyan képen, amit úgy messziről, ha hirtelen csak rápillantunk, azt hiszik, hogy ez egy. Ez nem egy, gyakorlatilag egy vörös paletta, amelyet felvonultat, és csodálatos, tehát például az a szülőföldet ábrázoló kunyhók vörösben, az egyik nagy-nagy kedvencem a vörös tekintetében, ezen sikerült 8 vagy 9 árnyalatát megtalálni a vörösnek, amit nyilván hol a sötét színekkel, hol pedig a világosokkal tudott hangsúlyozni. A kunyhók megbújnak, és egy nagyon érdekes forma, ami egyrészt utal a krisztusi tövis koszorúra, másrészt pedig egy fészek melegre, és ezáltal ezek a kunyhók még inkább, ez nem a nyomor jut eszünkbe is az, hogy úristen, ilyen pici manóházakban hogyan élhetnek emberek, vagy nem kezdünk azonnal a vízvezeték szerelésen gondolkozni, hanem ránéz az ember, és a honvágy fogja el, az otthonnak a melege, a biztonság jut eszünkbe, miközben vibráló, égető színeket. Ugyanezt a színt tapasztaljuk egyik emblematikus képén a a fekete bivajokon, ahol a háttér ilyen vörös, és hát egyértelműen a Lascaux-i barlangrajzok jutnak eszünkbe. Szerintem ő a kirobbanó alkotói lázának a lenyomatát, tehát időnként megjelenik ez a vörös, akár a legerősebb kékeknél. Nekem azok a képei nagyon izgalmasak, ahol például nagyon erős a határvonal a vörös meg a fehér között, tehát ilyen képe például a eltévedt katona, ami egyértelműen megint egy háború ellenes alkotása, de a táj piros rókával mindig megkülönbözteti ezt a két szint. Van, amikor vöröset használ, és van, amikor pirosat, de arra még nem jöttem rá, hogy mely esetekben, tehát hogy van-e ennek valamilyen tudatos dinamikája, vagy egyszerűen időnként csak öntörvényűen használja ezt a két kifejezést. Nem találtam meg ennek a logikáját, de felváltva, tehát hol piros, hol vörös jelenik meg az ő egyébként nagyon érdekes írásaiban. Kós Katalin említette ezeket a hangkazettákat, de találtunk verseket is, amit az emlékév során szeretnénk kiadni, és vannak nagyon érdekes ilyen legendaszerű, nem tudom műfajilag pontosan behatárolni, a legenda, a mese és az önéletrajz közötti ötvözetek. Én azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos önkifejezési formái, és rengeteg adalékot adnak a képeihez. Ott is ez az intenzív vibrálás, és közben ez a hihetetlen, például a hideg színeknek az az óriási palettája, amelyeket végigvonultat, és akkor ezeket váltakoztatja. Tehát például a táncoló ludak, hát az a kéknek és a fehérnek valami éteri szépsége van, és külön lehet, bár az egész kép kék. Tehát kék tulajdonképpen a ludaknak a lába és a csőrén minimális kis meleg foltocskák jelennek meg, de még a víznek a színét is el tudjuk különíteni, és nagyon érdekes, hogy olyan picit ilyen szakrális fényt is látunk, és nagyon sok képén még van egy forma, ami hozzáadódik ezekhez az óriási szín ellentétekhez, ez a kúp forma, ami vagy háromszög, vagy kúp formában jelenik meg, és nagyon-nagyon sokszor a gótikára utaló gótikus ablakoknál, akár két ággal is képes egy szakrális teret megjeleníteni, ami szerintem nagyon-nagyon szép, és nem tudom, szerintem öntudatlanul csinálta ezeket, de lenyűgözik az embert, és végtelenségig tudja ezeket a képeket nézni, mert újabb és újabb azonosságokat és folyamatokat képes megtalálni rajtuk.
Ugye ő, amikor elindult a pályáján, akkor is, és bekerült kolozsvári képzőművészeti életbe, lenaívozták. Mennyire naív, mennyire meseszerű az, amit ő csinál?
A mai napig is lenaívozzák. Azt gondolom, hogy az emlékévezés is nagyon fontos, mert gyakorlatilag egy álprobléma, tehát a szocializmus korszakában született meg ez, hogy most elvégezted-e az Andreescu képzőművészeti egyetemet, vagy nem, és szerintem egy kérdés van. Tehetséges valaki, vagy nem? Na most Györkös, biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon tehetséges. Én azt hiszem, hogy nemzetközi porondokra kell őt kihelyezni, és akkor majd eldönti a közönség, eldönti a kritika. Én azt hiszem, hogy ez a kérdés azáltal, hogy Németh Lajos vállalta a budapesti kiállításának a megnyitását, akiről tudjuk, hogy a magyarországi művészettörténet írásnak a doájenje. Biztos, hogy vannak benne naív vonások, hiszen ő valóban 40 évesen kezdett el képzőművészként alkotni, hiszen nyilván nem tudjuk azokat a mindenféle skolasztikus dolgokat számon kérni, ami mondjuk egy képzett képzőművésznek a sajátja, de nem ez a lényeg ebben. Folyamatosan most is éri gyakorlatilag ez a vád, de szerintem érdemes megnézni ezeket a képeket, és valahogy mi is hagyatkozzunk egy kicsit az ösztöneinkre. Nagyon népszerű ez a kiállítás, megmondom őszintén, várakozásunk felül, és azon nagyon érdekes, hogy például Kolozsváron is akár a múzeumnak a munkatársai, akik a hétköznapi munkájukat végzik, és általában egy idő után türelmetlenek a művészettel kapcsolatosan, nagyon szerették, és ez volt az a kiállítás, ahol bánták, hogy mi ezt a kiállítást lebontottuk. Talán jobban tudnék akkor válaszolni, én készülök egy gyermekeknek szóló tárlatvezetésre, mert hogy az ő energiájuk és az ő józan ítélőképességükben nagyon bízok, és meglátjuk, hogy ők mit fognak mondani a A naív vonások és az, hogy meg tudott adni olyan mélységeket, amin hosszasan el tudunk gondolkozni, és ami nagyon sok ember számára fogódzókat adhat a képzőművészet területén, a művészetnek a szeretetében, ez egy óriási képesség. Én úgy gondolom, hogy ahogy ez a bizonyos kis piros róka, ő is a két világ között vezet minket, lehet, hogy nem tudatosan, és lehet, hogy valóban nincsenek meg számunk érhetően bizonyos vonásai, de vannak olyanok, amit például lehetetlenség lenne mondjuk egy iskolában megtanítani. A másik az, hogy azért olyan szempontból szerencsés helyzetben volt, hogy egy képzett képzőművész volt a felesége, folyamatosan követte az ő munkásságát, és hát nyilván nagyon sok mindent eltanult csak azáltal, hogy látta, hiszen ő egy kiváló képzőművész, aki nagyon-nagyon nehéz alkotói folyamat során jutott el oda, és azt is egyszer érdemes vizsgálni, hogy például hogyan hatottak egymásra, mert bizony vannak rokonvonások. Az elején én úgy éreztem, hogy nincsenek, de megtaláltam akár még néha közös színelemeket is, meg közös tematikát. Nyilván ők együtt éltek, együtt utaztak, ugyanazokat a könyveket olvasták, azok a hatások érték bizonyos mértékben őket. Ez egy nagyon szép alkotói páros, amit akár együtt is érdemes vizsgálni.
Nem beszélve arról, hogy milyen komoly témákkal foglalkozik azért, hiszen mélységes hit van ezekben a képekben. A kereszt, amelyik ismétlődik, a templomok, ugye nagyon sok réteget kell felbontani, hogy eljussunk a mondani való lényegéig. Így van ez?
Mindenképpen. Azt hiszem, hogy az ő szimbólumainak a megfejtése az még egy hosszú munkát várat magára. Rengeteg mindenkivel lehet rokonítani, ahogy végigvettem az eddigi erdélyi és magyarországi művészetkritikát, rengeteg párhuzamot itt sorolhatnám a neveket, Chagalltól egészen Nagy Istvánig, és valóban, tehát, hogy ezek nem erőltetett vagy mondva csinált hasonlóságok, hanem bizonyos elemeket, de egyikre sem lehet azt mondani, hogy csak ő, hanem ez is volt, és az is, és hát ő maga is kinyilvánította, többször elmondta, hogy ő Van Goghtól kapta a palettáját, vagy szeretné azt inni, még ő is mosolygott kisé, de érdemes ezeket a hatásokat megvizsgálni. Később is például az erdélyi reneszánsz, meg a népművészet, és például én nemrégiben jártam a Magyar Gyerő Monostori templomban, és az ottani naív festészet, és szinte ugyanazok a madármotívumok. Nagyon komplex, magába szívta a kalotaszegnek a lényét. Az ottani volt lelkész Szőke Zoltántól kaptunk egy képet, és ő egy nagyon érdekes élményt mesélt, ami azt hiszem, hogy többször is reflektál az ő képein, hogy ő udvarhelyszékről származik, ahol a fekete volt a gyásznak a színe, és általában a viselet, a feketét tükrözte, különösen a férfiset, és döbbenten tapasztalta, hogy mindez, ami fekete udvarhelyszéken, Szent Lászlón sötét kék. Na most ez egy nagyon érdekes antracit posztószint, ezt többször utolérjük a györkösi világban, hogyha ezt az információt hozzáadjuk. Ugyanez a világ például egy Nagy Istváni világon a fekete. És akkor ezt össze tudjuk hozni, ez nagyon-nagyon érdekes, és akkor ebből, hogy bomlanak le a kékek, és például a skandináv világgal, hogy milyen rokonságot mutat, ez is egy egész különleges és hosszas tanulmányt igénylő, viszont nem egy erőltetett párhuzam, hanem ezt kiérezzük ebből a világból.
A Györkös Mánya Albert életmű kiállítás egyik kurátorát, Szebeni Zsuzsannát hallottuk. Nagyon szeretnék egy múzeumra való anyagot hagyni szülőföldemnek, illetve egy emlékházat és a falakat festményekkel megrakni, hogy annak a sok szeretetnek, ahogy én gondolok a szülőfalumra és gyerekkoromra, a képeken keresztül csak egy parányi szikrája érezhetővé váljék ezáltal. Ismét Györkös Mánya Albert gondolataiból idéztünk. Kolozsvári lakása ma emlékház, amely az Erdélyi Közművelődési Egyesület az EMKE tulajdonában van. Az emlékház vezetője Kós Katalin. Itt őrzik Györkösmány Albert hagyatékát, személyes tárgyainak és a ház egykori berendezésének néhány darabját. Az emlékházban különféle kulturális rendezvények kapnak helyet, és természetesen kiállítások, váltakozva a Györkösmány anyag bemutatásával. Györkösmány Albert kalotaszeg szülötte volt, Kolozsváron élt és alkotott. Noha művészete nagyon sajátos, vajon mennyire ismerik máshol is az országban? Kérdeztük Kós Katalintól.
Én gondolom, hogy nagyon sok helyen, főleg Erdélyben vannak olyan emberek, akik azért találkoztak már Györkösnek a munkáival, alkotásaival, ugyanis olyan helyekről jelentkeznek emberek a felhívásunkra, hogy van a tulajdonukban Györkös kép, hogy sokszor meglepődünk. De ez igazából nagy öröm számomra, és most, hogy visszatérjek picit erre a felhívásunkra, ez arról szól, hogy ezelőtt 10 évvel, amikor Györkös születésének a 90. évfordulója alkalmával meghirdettünk egy felhívást, arra vonatkozóan, hogy akinek a tulajdonában Györkös alkotások, és nem csak, akár Györkösről készült fényképek vannak, kérjük, hogy jelentkezzenek, ugyanis mi fel szeretnénk térképezni, hogy hol találhatok még munkák, és leszeretnénk fényképezni, illetve hát dokumentációba szeretnénk venni mindenféleképpen. Na most szintén a mi feltkérésünkre többen is felajánlották, hogy kölcsönadják a kiállításokra a képeket. Ennek a kiállításnak a keretében is látható 15 olyan festmény, amely magántulajdonból, illetve köztulajdonból származnak. Én úgy gondolom, hogy talán nincsen Erdélynek olyan főleg nagyobb települése, ahol ne találkoztak volna Györkös munkáival, ki fog ez derülni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a közönség hogyan fogja fogadni ezt a kiállítást. Ugye azt el kell mondanom, hogy az idén ünnepeljük Györkös születésének a 100. évfordulóját, és ez egy nagyon fontos év a Györkös Emlékház számára. Nagy öröm számomra az, hogy Szebeni Zsuzsa, a Sepsiszentgyörgyi Lisztintézet vezetője csatlakozott az emlékév megszervezéséhez. Segítsége, illetve a Lisztintézet segítsége nélkül nem jöhetne létre ez a gazdag program, amit terveztünk az évre. Hiszen ugye Kolozsváron március 23-án nyitottuk a nagy életmű kiállítást a Bánfi palotában működő művészeti múzeumban, ahol hát most fogalmazok így, hogy 8 palota termet ajánlottak fel a kiállítás számára, és ahol 123 képet tudtunk bemutatni a közönségnek. Ezeknek a képeknek a nagy része a Györkösmány Albert Emlékház tulajdonát képezik, ugyanakkor 25 olyan alkotást is meg tudtunk mutatni a közönségnek, amelyet magántulajdonokból ajánlottak fel a kiállításokra. Föltétlenül meg kell említenem, hogy a kolozsvári kiállítást Ladó Ágota művészettörténész állította össze. Az ő koncepciója alapján töltöttük meg ott a tereket, és nagyon jó koncepciónak bizonyult. Természetesen ezt a nagyméretű kiállítást nem tudjuk más helyszíneken bemutatni, hiszen nem sok helyszín rendelkezik ekkora nagy kiállító terekkel. Viszont annál nagyobb a kihívás, hogyan tudjuk megmutatni a közönségnek ezekben a viszonylag kisebb terekben az életművet úgy, hogy teljes képet tudjanak kapni az ő művészetéről.
Na, ezt a kihívást hogyan teljesítettétek itt? Melyek azok a reprezentatív munkák, amelyeket összeválogattatok, vagy hogyan válogattatok?
Hát bevallom őszintén, hogy ez nagyon nehéz volt. Több képet hoztunk el, mint amennyit tudtuk, hogy be fog férni ebbe a kiállítótérbe. Nem azt mondom, hogy vitatkoztunk, de szinte ilyen kiszámolósdit játszottunk, hogy akkor most inkább ezt, inkább azt, akkor feltettünk egy képet, akkor utólag kicseréltük mással. Szóval nagyon nehéz, amikor az ember tulajdonképpen az összes képet meg szeretné mutatni, akkor ebből nagyon nehéz kiválasztani azokat, amiket mégsem, mert hogy nem férnek be ebbe a térbe.
Egyébként a Györkösmányi Albert emlékház, ugye, amely az ő otthona volt, és így lett emlékházzá, mennyi képet őriz, vagy lehet-e egyáltalán tudni, fel van-e mérve az, hogy az ő életműve körülbelül hány darabból áll?
Amit pontosan tudok, az az, hogy az emlékház 169 képet őriz. Györkösmányi Albert tragikus halála előtt írt egy végrendeletet, amely alapján a legutolsó műterem lakását átadja az Erdélyi Magyar Közlekedési Egyesületnek, közismertebb nevén az MK-nek, azzal a feltétellel, hogy az MK hozzon létre emlékházat, az MK-re testált képeit pedig minél szélesebb körben ismertesse meg a közönséggel. Ez az a 169 kép, amit az előbb is említettem, de nem csak ez, hanem további alkotásait is ott őrizzük. Itt most gondolok a fametszeteire, grafikáira, nem beszélve arról, hogy egy csodálatos mákofalvi festett bútor garnitúrát is az MK-re hagyott, ami hát hangulatossá teszi a helyet, ez a bútorzat, illetve hát a cserepek, a szőttesek, amelyek ott láthatók. Ez a 169 kép, amiből mi állandó jelleggel kiállításokat tudunk rendezni, úgy az emlékházban váltogatva, mert hát nálunk sem nagy a tér, mint máshol. Sok helyre meg is hívnak minket egyébként, és mi is próbálunk kapcsolatokat teremteni különféle kiállított terekkel, és minél gyakrabban és minél több helyen bemutatni Györkösnek a művészetét. Egyébként a Györkös hagyaték részét képezi Jakab Ilonának 10 festménye is, tehát azokat is az emlékházban őrizzük. Két emlékkiállítást is szerveztünk már, nem csak ezekből a képekből, hanem ilyenkor ugyanazt a megoldást követjük, hogy felhívást teszünk közzé. Több esetben is kaptunk már kölcsön képeket ezekre a kiállításokra. Ugye a felhívásunkra említettem, hogy többen is jelentkeztek, csak feltételezni tudjuk, hogy még egy ennyi kép létezik a világban, de hát 10 év után is olyan képek, és éppen tegnap küldött át nekem valaki 5 olyan festményt, ami a tulajdonában van. Tehát így kerül elő hirtelen 5 képpel több, mint amiről eddig tudunk. A másik izgalmas dolog, hogy nagyjából én legalábbis, aki most már 14 éve a Györkösháznál dolgozom, és nap mint nap találkozom ezekkel a festményekkel, úgy nagyjából ismerősek számomra a Györkös festményei, de olyan képek kerülnek elő, hogy óriási meglepetést okoznak. Tehát hangulatában, nem technikájában, hanem hangulatában, mondani valójában más, mint amit eddig ismertünk. És ez egy roppant izgalmas dolog.
Azt lehet-e tudni, hogy ő adott is el vajon, vagy csak ajándékozta a képeit?
Erről biztosat nem tudunk. Amit tudunk, az, hogy több ember jelezte, hogy ajándékba kapott tőle képet. Én feltételezem, hogy adott is el képet, de erről egyelőre legalábbis konkrétumot nem tudunk.
Mit őriz még az emlékház? Személyes tárgyakat, levelezéseket? Tehát mennyire lehet azért, nyilván a szakma elemezte, monográfiák jelentek meg Györkösmányi Albertről, tehát ő nem volt egy festőnek tanult művész, hanem teljesen véletlenül szerűen ragadott ecsetet. De a személyes tárgyaiból még van-e ott, és abból még ki lehetne valamit az ő jellemére, személyiségére vonatkozóan kutatni?
De még mennyire? Ott van egy 1868-ban készült festett láda, amit én kincses ládának szoktam nevezni, és az bizony tele van Györkösnek a dokumentum hagyatékával. Tehát ő összegyűjtötte a kiállításairól szóló cikkeket, írásokat, leveleket tartott meg, saját kis írásai is vannak, sőt, ami nagyon-nagyon izgalmas, hogy 5 régi hangkazettányi anyag maradt meg, amire ő felmondta a gondolatait, emlékeit, ami egy nagyon-nagyon izgalmas anyag, amelyet mi most már digitalizáltunk, illetve begépeltünk, és ennek az anyagnak e része megjelenik a Polisz kiadó által megjelentetett Györkösmányi Albert metszetei című albumban. Na, ebből az anyagból például nagyon sok mindent tudunk meg az ő világlátásáról, a művészetről, a művészettel kapcsolatos, nem csak a saját művészetével, hanem általában a művészetről való gondolatairól. Ezt az anyagot még kutatjuk. és digitalizáljuk. Tehát ez az év, ez többek közt arról is szól, hogy ezt az anyagot fel szeretnénk teljes egészében dolgozni. Szeretnénk egy internetes adatbázist is létrehozni, amire feltöltjük ezeket az anyagokat, és kutathatóvá válnak. Visszatérve arra a gondolatra, hogy ő későn kezdett el festeni, hát azt megemlíteném, hogy ő a kalotaszeg peremi Torda Szentlászon született, elég nehéz gyermekkora volt, beteges is volt ő, de végül aztán felkerült Kolozsvárra, és miután elvégezte a középiskolai tanulmányait, több évre rá felvételizett az akkori művészeti intézetbe, és ott klarinét szakon végzett, aztán klarinét tanárként került be a zeneliceumba, és dolgozott tulajdonképpen egészen nyugdíjazásáig. 40 évesen viszont közben feleségül vette Jakab Ilona festőművésznőt, és az ő biztatására fogott ecsetet. És hát ez a pillanat tulajdonképpen megváltoztatta a további életét, hiszen rádöbbent arra, hogy ő a festészeten keresztül és a képzőművészeten keresztül tudja kifejezni saját magát. Óriási energiával vetette bele magát, nem csak a festészetbe, hanem nagyon érdekes módon ő kipróbálta a fametszést is, sőt a gipszmetszést is. Az előbb említettem, hogy ezeket az alkotásokat is ott törizzük a Györkösházban, ugyanakkor gipszmetszeteket nagyon gyakran ajándékozott. Több olyan személy is jelentkezett, akiknél gipszmetszetek vannak, amiket ajándékba kaptak tőle.
Te ismerted személyesen, milyen emléket őrzöl, hiszen akkor még nem tudtad, gondolom, hogy majd egyszer fogod gondozni a hagyatékát.
Ez egy nagyon érdekes történet, mivel én zeneiskolába jártam, hegedű szakos voltam. Ő akkor ugye ott volt tanárbácsi, aki klarinétot tanított. Elég különleges kinézetű ember volt a nagy őszhajával, ezért azért ez nem volt általános. A hosszú hajat viselő idősebb férfi akkoriban. Egyszerű ismerettségben voltunk, köszöntünk egymásnak, aztán nagyon érdekes volt, hogy amikor én elvégeztem a liceumot, és végül is sikertelenül felvételiztem az akkori konzervatóriumba, ő megkeresett engem, valamiért azt gondolta, hogy nekem tovább kell foglalkoznom a zenével, és arra kért, hogy az ő szülőfalujában, Torda Szentlászon tanítanék hegedűt az ottani tehetséges gyerekeknek. Hát bevallom őszintén, hogy meglepett ez a felkérése, nem is gondoltam arra, hogy én tanítással foglalkozzak, mindig hegedűs szerettem volna lenni, de végül elvállaltam. És neki köszönhetem egyrészt az első kenyérbeesésemet, másrészt azt a tényt, hogy felfedeztem magamban, hogy mennyire szeretek tanítani. Úgyhogy Torda Szentlászói, aztán majd a hozzájuk csatlakozó magyar fenesi gyerekeket tanítottam egy néhány éven át, amíg el nem költöztem Kolozsváról. Ezért az indításért, indulásért én nagyon hálás vagyok neki. Elkerültem Kolozsváról, és el kell mondanom, hogy bár nem mindig főállásban, de mindig tanítottam hegedűt, egészen Kolozsvárra való visszatérésemig, amely 2006-ban történt meg. És milyen érdekes a sors, hogy eltelik egy év, felkért az EMKE egy közreműködésre, és a közreműködés után megkérdezte, hogy nem szeretném-e megpályázni a Györkösmányi Albert Emlékház vezetői, illetve hát mindenesi állását. Nagyon meglepett ez a felkérés, és hirtelen arra gondoltam, hogy Györkösmányi valahonnan továbbra is egyengeti a lépéseimet. Természetes, hogy megpályáztam, és végül is elnyertem ezt az állást, és olyan jó szívvel és olyan jó kedvel fogtam neki a hagyaték további gondozásának és feldolgozásának, picit úgy érezve, hogy ő arra gondolt, hogy továbbra is megbíz egy olyan munkával, ami hozzá kapcsolódik. Talán szerintelenség lenne azt mondanom, hogy valahol úgy gondolta ő fentről valahonnan, hogy a kezemre bízza a hagyatékát, de szinte ezt érzem. Tehát, hogy olyan lelki kapcsolat köt össze vele. Köszönöm, hogy megkérdezte, rákérdeztél erre, hogy én ismertem, mert igen, ismertem, és nem csak, hogy ismertem, hanem így ismertem. Amúgy, amikor én őt tényleg személyesen ismertem, nem tudtam, hogy fest. Én csak annyit tudtam, hogy ő az egyik zeneiskolás tanárbácsi.
Vannak még zenész képzőművészek. Van egy zeneiségük ezeknek a képeknek legalábbis. Te zenészként lehet, hogy ezt még jobban érzed. Érzed ezt, vagy hogyan nézed te azért ezeket a képeket? Hogyan érzed őket?
Én nagyon szeretem az ő képeit. Természetesen sok képén fedezhető fel az ő zenével való kapcsolata, hiszen vannak olyan képek, amelyek kimondottan hangszereket ábrázolnak, vagy hangszereket is ábrázolnak. Hát, ha például ránézünk arra a képre, ugye a téli tájban bandukol a zenész hátán a csellóval, vagy ott vannak azok a képei, ahol például a Farkas utcai templom van ábrázolva, fölötte és körülötte az orgonával, de több olyan képe van. Van például olyan képe, ami itt nem látható, az a címe, hogy vízi zene, és akkor egy ilyen kékségben, a tengerben úszó halacskák, és mellettük egy orgona, de több ilyen csellós, bőgős képe van. Nagyon sok képén felfedezhető a zenével való kapcsolata. Egyébként, apropó orgona, egyszer valaki felhívta a figyelmemet, és akkor tényleg megszámoltam, mindegyik orgonás képén 13 síp látható. Nem több és nem kevesebb, mint 13. Ja, és ott vannak a kórusos gyönyörű képei, az asszony kórusok, a férfi kórusos képek. Egyébként ott is több helyen 13 személy fedezhető fel egyébképpen. Valaki mondta nekem, hogy a 13 száma számára egy fontos szám volt.
Még ismerkedsz velük? Még fel tudsz fedezni valami olyasmit, amit eddig nem láttál? Vagy az érzéseid azért még változnak a képekkel kapcsolatban?
Folyamatosan. Az is nagyon érdekes dolog, hogy jönnek a látogatók, és mindenki mást fedez fel a Györkös képeiben. Más aspektusait fedezi fel. Például nagyon érdekes volt az, amikor valaki azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy nincsenek levelek az ő általa festett fákon, és mondom, jé, tényleg. Számomra azok nem csupasz fák voltak, vagy nem csupasz fák, amelyeket ő festett. És valakinek viszont ez tűnt fel. Másnak az tűnt fel, hogy ez a 13-as szám például. Igen. Határozottan, ahogy telnek az évek és telik az idő, mindig újabb és újabb aspektusait fedezem fel én is a képeinek. Na most persze említettem korábban, hogy hát a Györkös emlékháznak a kiállító tere is viszonylag kicsi. Azt szoktuk csinálni, hogy a 169 képből különböző összeállításokat szoktuk megmutatni a falakon. Itt még megjegyezném azt, hogy szintén a végrendelet alapján fél évnyi időt az ő képeit tartjuk a falakon, fél évnyi időn keresztül pedig időszakos kiállításokat is fogadunk. Nos, visszatérve a Györkös képekre, különböző válogatásokat szoktunk megmutatni. Persze próbáljuk tematizálni, most vagy színek alapján, vagy a tartalom alapján, hogy mit tudom, hogy kolozsvári épületek, vagy a zene, vagy a kalotaszegi tájból is letődött képek, stb. Amikor ezeket válogatjuk, na akkor történnek ezek az újabb és újabb felfedezések, hogy hű, tényleg, milyen érdekes ez a kép, nem is vettem észre addig ezt a színt, vagy hogy mi dominálja, vagy az a pici madárka, vagy az apró kis színfolt, amit addig nem vettem észre. És még egy dolog, gyakran csinálom azt, hogy egy-egy kedves képzőművész barátomat, ismerősömet kérem meg egy-egy újabb válogatásnak az összeállításához, hogy ők mit látnak, és hogy látják, és hogy milyen képeket válogatnak például egymás mellé, ez egy külön izgalmas dolog.
Kós Katalinnal, a kolozsvári Györkös Mánnyi Albert Emlékház vezetőjével beszélgettünk. Én személy szerint háromféleképpen nézem a képet. teljes egészében, hogy milyen benyomást kelt, utána távolról és harmadszor közelről, hogyan van megmunkálva az illető kép. Az igazi remek mű úgy hiszem közelről is mély benyomást kell, hogy keltsen, sőt úgy kell kinézzen, mint egy ékszer, mintha egy ékszerész dolgozta volna meg. Ez főként attól függ, hogy mivel munkálod meg. Ilyen esetben vannak a titkok, hiszen a nagymestereknél is létezett valami titok. Egy-egy kép olyan mély benyomást tesz az emberre, mintha a művész átölelte volna a lelkével, amikor festette. Györkös Mánya Albert gondolataival zárjuk műsorunkat. A művész idén lenne 100 éves. Centenáriumát nagyszabású életmű kiállítással ünnepli az EMKE, a Liszt Ferenc Intézettel közösen. A tárlatot több városban is bemutatják ebben az évben. A kiállítást impozáns katalógus is kíséri, sőt erre az alkalomra Györkös Mánya Albert metszeteit bemutató kis könyv is megjelent a Polisz kiadó gondozásában.